Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Tisztelendő paptestvéreim, tisztelendő diákonus testvéreim, szeretett hívek! Ezeken az estéken a nagy katekizmust olvassuk, és tanulnunk belőle imádkozni. Végigolvassuk azt, amit az Ószövetség imádságáról ír, és íme az idők teljességével jutottunk az Úr Jézushoz. Ezt írja a katekizmus. Az imádság drámája az igével párul föl egészében, aki testélet és közöttünk él. Ha meg akarjuk érteni Urunk Jézus Krisztus imádságát, az evangéliumokban tanúinak közlésén keresztül úgy közelítünk hozzá, mint az égő csipkebokorhoz. Először is őt magát, az imádkozó szemléjük, majd hallgatjuk, hogyan tanít bennünket imádkozni, hogy végül megismerjünk, miként hallgatja meg az ő imádságunkat. Tehát három nagy fejezet következik. Az imádkozó Jézus előtt állunk meg ma éjszaka, akit égő csipkebokornak nevez a katekizmus. Egy hónap múlva az imádkozni tanító Jézusról elmélkedünk, majd aztán az imádságunkat meghallgató Jézusról. Az imádkozó Jézus. Úgy közelítsünk hozzá, mint égő csipkebokorhoz. Ezzel kijelentéssel két dolgot állít a katekizmus. Az, hogy Jézus az égő csipkebokor. És az, hogy úgy kell hozzá közeledni, hogy sarunkat levéve, megrendült lélekkel, mint egykor Mózes. Mielőtt szólna, azelőtt szemléljük az ő dicsőségét. Testvérek, egyre jobban érzem, vagy értem a Szent Atyák kijelentését, akik olyan furcsa módon azt tanították, hogy már az Ószövetségben is jelen volt az Úr Jézus. A zsidók még nem ismerhették azt a nagy misztériumot, hogy Isten három személy. De ettől függetlenül nekik az az Isten jelent meg, és az az Isten szólt, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Úgy, hogy keresztényként olvasva az Ószövetséget, talán egyes szentírás magyarás tudósoknak furcsa, de akkor is így van, valamiképpen Jézus jelen van. Hiszen a Szent Háromságban jelen, és a második isteni személy pedig örök megtestesülésének erőterében van jelen. Amikor Ábrahámnak megjelenik a három angyal. Ezt a Szent Atyák olyan nyugodtan úgy olvassák, hogy a Szent Háromság. Vagy amikor Jákob egy lajtorjáról, létráról álmodik, amíg az égig ér. Testvéreim, hát itt dől el az egész vallási élet és az imádság. A proféták hatására, főleg Izaiás után, a zsidó ember tudta, hogy az Isten egészen más, hogy oda ember nem juthat. Főleg a bűnös ember. Nincs létra. Amit ma a pogányság, az új pogányság ígér, hogy meditálj, tudatosíts magadba, hogy te is Isten vagy, meg ilyen ostobaságokat. Tehát, hogy a meditáció létráin egyszerűen el lehet érni az Isten, nem lehet elérni. Amikor a gazdag együtt távozik, azt mondja az Úr Jézus, az apostoloknak, akik csodálkoznak, hát akkor ki üdvözülhet? Azt mondja, senki. Embernek ez lehetetlen. Istennek azonban lehetséges. Az imádság nem ott kezdődött, hogy az ember kiáltott az Istenhez, hanem hogy a bűnbeesett Ádámot kereste az Isten. Testvérek, majdnem minden lényeges mozzanatban a mi szent vallásunk minden vallásnak a totális ellenkezője. Platón azt mondja, a nagy görög filozófus, hogy mivel az ember hiányos lény, ezért a tökéletes Isten keresi. Tehát az ember olyan lény, aki Isten keresi. A Biblia azt mondja, nem. Isten keresi az embert. Lehetetlen az imádság, ha nincs megtestesülés. Ha Isten nem szól hozzánk, és az igét nem küldi el. Ugyanúgy a Mózesnek égő, de el nem égő csipkebokorban a Szent Háromság egy Isten van jelen, mert nincs másik Isten. És a Fiú Isten mindig úgy van jelen, mint akinek a megtestesülése, emberré levése nem csak az idő egy pontján történik meg végleg, amikor az Úr angyala feszenti a boldogságos Szűz Máriát, és az mélyében foganá Szent Élektől Szent Fiát, hanem ennek a megtestesülésnek az erőterében van már a teremtés is. Hiszen az Isten legnagyobb ígérete, hogy Emmanuel lesz velünk lakó Isten. Ez pedig azt jelenti, hogy a Fiú Isten a Szentlélekben megtestesül. Közöttünk él, majd itt marad az oltári szentségben. Testvérek, nagyon távoli megközelítés ez annak, amikor egyik ember ígér valamit a másiknak. Igen, de az az ember, aki ígér valamit, hűtlen is lehet. Az Isten nem lehet hűtlen. Az Isten hűsége azt jelenti, hogy önmagához abszolút hűséges. Tehát ha ő megígéri az embernek, hogy eljön, ha keresi, akkor egészen biztosan eljön. Na most, ha egy becsületes ember ígér valamit, az se egészen csak szavakba áll. Hiszen megígéri becsülettel, hogy 10 millió forintot ajándékoz ennek a szegény családnak, aki most tud egy kis házat venni. És ez már olyan valóság, hogy az a család a maradék kis pénzével már megköti a szerződést. Esetleg be is mehet lakni. Tehát az igazi ígéretben van már valami megvalósulás. Mennyivel inkább így van, amikor az Isten ígér valamit. Az a csírájában már megvan. Mondok egy hasonló dolgot. Amikor az Úr Jézus megígéri az örök életet. Mit mond? Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, nem lesz. Tehát az örök élet az nem akkor kezdődik, amikor meghalunk. Egy új isteni életet kaptunk abban a pillanatban. És föltámasztom őt az utolsó napon. És a föltámadás sem csak egy pillanat. Az oltári szentségről szóló tanyörgésben azt mondjuk, ó szent vendégség, melyben Krisztus testét vesszük, felidézzük szenvedésének emlékét, lelkünk elteli kegyelemmel, és jövendő dicsőségünk zálogát veszünk. A Bibliában a zálog az nem egy más dolog. Tehát nem az, hogy az arany óráját zálogba adja, hanem zsenge. Tehát abból már ad valamit előre. Tehát igaz, hogy az így világ végén történik meg, nyilvánosan, az ember testének a dicsőséges föltámadása, de aki áldozik, az belép a föltámadás világába. Az valahogy elkezdődik, testvérek. Azt mondja Szent Pál, hogy a külső ember leromlik. Meghalunk. A belső ember, nem a lélek, napról napra megújul. Amit az Isten örökké akar, az valahogy csirájában itt van. Egészen addig mernék menni, hogy mivel Isten nekünk egy dicsőséges, örökké való testet akar adni, az nagyobb valóság, mint ez a test, amelyen most átmegy az anyag. A mi lelkünk az nem szellem, mint az angyal. És ha alszunk és álmodunk, az álom milyen valóságos, terekbe lépünk be. Megízlelünk ételeket, illatokat érzünk. Persze ez csak hasonlat. Az a bizonyos emberi lélek személy, az meg van jelölve ezzel az élettel, a testtel. Nagy titkok ezek, de nem két darab az ember. Valamiképpen, ami Isten ígér, azt a jelenben már megadja csírájában. Sokkal jobban élik ezt a keleti testvérek, az orosz teológiában, görögöknél. Tehát, hogy az áldozó ember, a Krisztusban hívő ember belép a föltámadásnak a világába. Elkezdődik valahogy benne. Tárodi Szent Szeráfim. Csodálatos jelenet. Egy bűnbánó fiatalember megy hozzá, és azt mondja, és nézz a szemembe. Nézd, mit lát? És félelem fogja el. Mint a színe változott Jézust látta volna. Aztán eltűnik az egész. és az Úr Jézus is. Hát amikor a hegyen elváltozik színébe, ő neki ugyanolyan teste volt, mint nekünk, akkor a dicsőséges test mutatkozik meg. Nem tudok tovább menni, de eddig el kell menni. Amit Isten ígér, az nem olyan, hogy majd valamikor megadja, hanem az kezdettől fogva valamiként adja. Amint tehát az Úr Jézus ígéretével már a megígért valóságból részesít, ugyanúgy Isten, az a Ószövetség ígérete, hogy ő velünk lakó Isten lesz, az már az Ószövetségben valamikért jelen van. És hogyan lett Isten velünk levő Isten, vagyis Emmanuel, úgyhogy a második isteni személy, a Fiú Isten, az Atya örök fia, a Szentlélektől fogantatva szűzanya mélyébe valóságos emberi testet öltött. De ez a megtestesülés, ez mint erőtér, ez kezdettől fogva megvolt. Bár a zsidók nem ismerhették meg az Ószövetségbe a háromszemélyű Isten, de mi megismertük. És tudjuk, hogy ő jelent meg, sőt, Szent Pál azt mondja, hogy az Atya Isten mindent Krisztusban teremtett. Hát mit jelent ez? Krisztusnak nevezzük a megtestesült Fiú Istent. Ez azt jelenti, hogy a megtestesülés, az, hogy a második isteni személy emberré lesz, ez mindenek előtt való isteni határozat a világról. Boldog Skótusz János, a nagy ferences zseni mondja, hogy akkor is eljött volna Krisztus, ha az ember nem vétkezik. Hát ha a bűnnel változtuk ki Istenből azt, hogy emberré legyen, akkor érdemes volt bűnt elkövetni, ez pedig káromkodás lenne. Lehetetlen. És egy másfajta teológiai szemlélet hogyan tud erről számot adni? Benne teremtett mindent az Atya, a láthatókat és a láthatatlanokat. Miben? A karácsonyban, a megtestesülésben. Isten gondolatában előbb van karácsony, és utána a teremtés. Ez nem időt jelent, mert Istenben nincs idő, hanem rangot. Azt mondja Skótusz, amennyiben Isten azt akarta, hogy rajta kívül levő lények őt szeressék, akkor előre látta a fia megtestesülését, mert Isten csak egy Isten tud szeretni. Az embert nem. Előre látta a második isteni személynek az emberélevését, hogy ő a többi embernek megadja az Isten fiúságot, tehát fölvesz bennünket az Isten fiúságnak a dicsőségére, és Jézusban mi, mint Isten gyermekek szerethetjük viszont az Atyát. Ez az eredeti terv. A bűn ezt úgy látszott lerontotta, de nem rontotta le. Mire ideért, ami megváltunk, már egy hajótörött emberiséggel találkozott, és vállalt a mi bűneinket, és elégtételt adott a mi bűneinkért, megváltott bennünket. De testvérek, a karácsony előbb van, mint a nap és a hold. Előbb, mint az anyagi világ. Előbb, mint az angyalok. Benne teremtett mindent az Atya. Ezért nem féltem azért a világot. Féltem azokat, akik végképp szakítanak az igazsággal, és mennek a kározat felé. De ez a világ, ez Krisztusé. Meg kell még harcolnunk. Benne teremtette az ember. A karácsonytól foszforeszkálnak és ragyognak a csillagok. Néha ezért érezzük, hogy milyen szép ez a világ. Ez egy krisztológiai, krisztusi valóság. Nem úgy van, hogy az ember vétkezett, és majd gondolt egyet az Isten, hogy elküldi a Szent Fiát. Isten sose gondol semmit. Öröktől fog elhatározni. És a legnagyobb jót, a megtestesülést, az lehetetlen, hogy a legnagyobb rossz, a bűn váltotta ki az Istenből. Amikor boldog második János Pál pápa hivatalosan is boldoggá avatta a mi dunszkótuszunkat, az egyház tanítót, akkor azt hiszem, hogy erre is utalt, hogy figyeljünk már erre. Tehát a teremtésben valamiképpen jelen való megtestesülés. Nem ezt érzik a panteisták, akik mindent istenítenek? Minden tévedésben van valami igazság. Valami sugárzást fognak. Hogy a szeretet sugárzik a világból, de bocsánat, ha valahol sugárzik a szeretet, ott van valaki, aki szeret. Tehát Jézus Krisztusnak nem csak ott van köze hozzám, hogy 2000 évvel ezelőtt megszületett és éppen meghalt, föltámadt is mennybe ment, hanem ott van már közöm hozzá, hogy vagyok. Hogy létezik a vas, a foszfor, a kén, a követ, a növények, az állatok, a tejútrendszerek. Lehetetlen ezen kívül a teremtés. Minden benne teremtett. Most sejtjük azt, hogy mennyire igaza van a szentatyáknak, amikor azt mondják, hogy az Ószövetség Isten jelenésekben, Istennek a közeledésében, anélkül, hogy az Ószövetségi embere tudta volna, már az örök ige az, aki közvetít. Mert végsősorban az Atyaisten mit akar kimondani nekünk? Az, hogy Jézus. Ő a végső és tökéletes mondani valója az Atyaistennek, az üzenete. Ő benne szólíthatja meg az emberiséget, főleg a bukott emberiséget, hogy az irgalmát kihirdetve ismét a tékozó fiút a szívére ölelje. Testvérek, amit az utolsó vacsorán mond Jézus, hogy aki nem tudjátok, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem, ez a történelem előre is, hátra is megvan. Így tekintve az égő, de el nem égő csipkebokor nagyobb misztérium, mint ahogy azt sejtettük. Benne a Szent Háromság nyilatkozott meg mégpedig úgy, hogy az Atya a Fiú által közeledett a lélekben Mózeshez. A szó az a Fiú, az égő csipkebokor, ami nem ég el, a lélekben Krisztus teste. Mivel Isten az emberekkel akar kommunikálni, az emberrel beszélni, fölvenni a kapcsolatot az emberrel, azért a megtestesülés mint erőtér van jelen, mert a megtestesülés maga a kapcsolat fölvétel. Az égő és el nem égő anyag a megtestesült Istennek, Jézusnak a teste. Nem adta rothadásnak az ő szentjét. Micsoda intelligens ember ez a Mózes. Egyedül csak azt érdemes figyelni ebbe a világba, ami ég, de nem ég el. Mert itt minden elég. A nap egyszer elég, és ezért vége lesz ennek a földi életnek. Persze, vigyázzunk, ez nem a világ végét jelenti. A világ vége az nem ebből a világból következik, hogy kihuny a nap, és ezért szükségszerűen vége van a világnak. Az az Atyaisten döntése, és a világ végétől nem félni kell, hanem várni. Az őskereszténység az nem retteget, hanem várta. Minden mise azzal fejeződött, hogy jöjjel Jézus, és múljon el ez a világ. Hol bicsaklott ez ki? Hol lesz ez a rettegés? Várjátok az emberfiának az eljövetelét. Az az Atya döntése. De az nyilvánvaló, hogy a nap elég. És az ember is ég, de elég. Megemészti a táplálékot, elégetjük, és a testünk is elég. Egyedül az örökige embersége az, ami ég, de el nem ég. Mert miután megfeszítették, meghalt és eltemették, teste örök dicsőségre támad föl. Az Úr föltámadásában az ő embersége mutatkozott égő, de el nem égő csipkebokornak. Nagyon hasonlít ez a jelenet a színeváltozáshoz. És ahogyan a színeváltozást nem lehet megérteni a föltámadás nélkül, ne szóljatok erről a látomásról, míg az emberfia föl nem támad a halálból, úgy az egész Ószövetséget se. Az égett csipkebokort nem értitek, amíg az emberfia föl nem támad a halálból. Hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Mondják is Jézusnak, hogy mivé teszed magadat. Ábrahám meghalt. A proféták meghaltak. Érezték a zsidók, hogy Jézus, igen, mindenki felé helyezi magát. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És ez az én, ez a megtestesült ige. Nagyon nagy titok ez. De ha nem találkozunk ezzel a titokkal, akkor csak azt értesszük meg a Szentírásból, amit az emberi értelem hit nélkül is megérthet. Az imádság eredete íme az égő és el nem égő csipkebokorhoz kötődik, mert csak a velünk levő Isten, Jézus Krisztusban lehetséges, hogy az Atya megszólított minket, és hogy mi szólhatunk hozzá, hogy Mózes is szólt hozzá. És Mózes megkérdezte, mi a neved? És az a héber szó, amit ott mond, azt a görög úgy fordítja, hogy vagyok, aki vagyok. De ez a görög fordítás a héberben nem ez van. Én vagyok, aki mindig veled vagyok, az egy intenzív ige. Mert Mózes félt a fáraóhoz menni. Szóval ne félj, én mindig veled vagyok. És mit mond Jézus? Veletek vagyok mindennek a világ végezetéig. Az a velünk levő isteni személy, az az Atya fia, aki meg akar testesülni. És ezek mind a megtestesülésnek az erőterében történnek. Mennyire gyökeresen más a pogány ember imádsága. Az a sötétben és a némaságba való kiáltás. Isten azt is meghallja, mert irgalmas, de csak szent fiába. Mennyire nem imádság a New Age-nek, az ezoterikának az imádsága, amely Krisztust kikapcsolva, technikával, meditációs módszerekkel, valamiféle tabula rázát, ürességet teremt, bocsánat, ha ürességet teremtek az agyamba, akkor az üresség, az nem Isten. Semmiféle technika és semmiféle manipuláció Isten nem kötelezi arra, hogy ő megjelenjen. Ilyen nincs. A szeretetben nincs olyan, hogy kötelező vagy arra, hogy szeress. Az ingyenes. Ő akar az emberhez leszállni. Kezdettől fogva. A mindenségből nem árad a szeretet. Ha árad, akkor az azért van, mert van, aki szeret. Mert minden fiában teremtett az Atya. A láthatókat és a láthatatlanokat. Lehetetlen úgy beszélni a keresztény imádságról, hogy mindig azt kérdezed, hogy meghallgatja az Isten, meg azt gondolod, hogy az imádság az csak egy szöveg, az imádság az Jézus. Nélküle lehetetlen. És az imádság az nem az én szavam az Istenhez, hanem elsősorban az ő közeledése hozzám. Ezért a Szent Mise az a megvalósult imádság. Az Isten fia, a mi kis gyadra szórakozott imádságunkat, énekeinket, szívünknek a vágyát összefoglalja, mint egy transformátor, fölnagyítja isteni méretekre. És ott teljesedik be, hogy ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, minden tisztelet, dicsőség, mindörökké. Testvérek, a szent áldozás az, azt mondja Simon Weil, ha jól áldoznánk, mindig egy sáv bűnt kiégetne bennünk Krisztus. Minden szent áldozásban szentebbek lennénk. Az imádság maga Jézus, nem szavak. Majd azt is tanítja, szavak is. De mielőtt szavak lennének, és amikor már nem szavak, az Úr Jézussal való egyesülés. Azért lett Isten emberi, hogy mi Istenné, Isten gyermekeivé lehessünk. Az imádság az kommunikáció, közlés, közlekedés Isten és ember között. És ez az emberi lett Isten, Jézus Krisztus, akinek dicsőség az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön örökké. Amen.